Balázs Zoltán a vendégünk, mi mindig itt a kettes számrendszerben, a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival. Balázs Zoltán, aki nem lett volna velünk az elmúlt másfél órában, elmondom, hogy színész, rendező és Maladita Színháznak a vezetője. Hosszasan boncolgattuk a rendezéseidet, és hogy minek kell megfelelni a színésznek, aki nálad játszik, de te miért nem játszol? Te egy annyira szuper nagyszerű színész vagy, és komolyan, tehát megnéztem.
Jó, igen.
Nem sok mindent lehetett felelni a YouTube-on, amin a kis részleteket találtam. De láttalak, és...
Idő kérdése minden.
Egyszerűen... De nem igaz, ez döntés kérdése.
Döntés, hogyha elementárisan kikívánkozna valami belőlem, mondjuk ahogy kikívánkozott az Én a szabadságot választottam című 866 oldalas mű a számon,
ami
a
kicsit
szívemen,
be is temetett,
akkor megvalósítom, elmondom. De most nincs ilyen vágyom, tehát hogy hívnak Amadeuszt játszani, meg tudod, ha meg kell őrülni, meg meg kell halni, ez biztos, hogy... És még
te
van,
jó tudsz
haja
énekelni?
Is. Igen, tudok, még Bicska Maxit is énekeltem, meg mindenféle.
Mert énekelni nem hallottalak.
Igen, még. Hát kellemes mély búgó.
Szép
hangon énekel. Egy duettet tolunk.
Igen.
Tényleg nagyon szívesen.
De nem inspirál.
Olyan
vagy, mint
de
a nagyszerű zenész, aki, tehát az összes nagyszerű szólista hirtelen karmester lesz aztán. Tehát akkor te ilyen, persze, hát nézd meg, tehát a kocsistól kezdve mindenki, meg énekesek, mert mindenki a pulpituson találja magát egy páncával a kezébe, a Várdai Pisti, a Kelemen Barna, mindenki elkezd aztán vezényelni.
Ha már ezeket a példákat mondod, akkor arra törekedtem mindig, hogy a saját társulatommal ne játszak. Tehát, hogy nehogy véletlenül a karmesteri pálcát meglássák a szememben, amikor én épp egy jelenetet próbálok velük. Az egyetlen ilyen helyzet volt a harmadik Richard, amit Zsótér Sándor rendezett, nagy bizalommal volt felém, én is felé, meg a színházat ő ismeri, többször dolgozott nálunk, és akkor ott megengedtem magamnak, hogy együtt vegyek részt ebben a játékban a saját színészeimmel, de voltak vendégek is. De csak azt, hogy én őket rendezzem, majd utána beugorjak oda egy jelenetbe, mint
itt most Woody azt
jelent.
Fogom csinálni, figyeljetek.
Igen, ezt képtelenségnek tartom. Nézd, nem hiányzik, nagyon őszintén mondom, nem hiányzik. Tehát, hogyha lenne olyan valami téma, ami ordít utánom, és nekem el kéne mondani, akkor biztos, hogy megoldanám, ugyan nem egyszerű, mert most jó pár évre előre vagyok rendezőként lefogva, de meg tudnám mondani, hogy figyelj, átcsoportosítok valamit, és akkor ide koncentrálok. Valahogy nincs bennem ez a ilyen értelemben vett exhibicionizmus. A rendezés meg olyan komplex lett, olyan gazdag,
hát az inspirál.
Hozadékokat, igen, és annyiféle emberrel találkozom, olyan sok színű a világ, és a művészek, ahogyan hozzáállnak, és valahol egy közös nevezőt mindig észreveszek, a teljesen mindegy, hogy melyik társulatról beszélünk bennük, közöttük, hogy ugyanolyan mohón vágyják azt, hogy szakmai igényességgel nyúljanak hozzá Amerikában, mint ahogy várják Magyarországon, vagy várják, nem tudom én, Szlovéniában. Tehát, hogy egyszerűen a színész azt akarja, hogy ő vele foglalkozva legyen, hogy fölkészült rendezők legyenek, fölkészült alkotóstáb, és a legtöbbet hozza ki önmagából, úgyhogy segítve van, figyelve van. Amit én megtanultam, most kicsit visszagondolok a korábbi kérdéseitekre, amit én megtanultam, vagy ami nekem fontos, az, hogy üljek és figyeljek. Tehát, hogy például képes legyek átolvadni valakibe. Tehát, hogy nem én akarom magamat megvalósítani, hanem ő ajánl valamit, amit nekem bele kell helyeznem ügyesen, úgyhogy ő legyen a középpontban az adott kontextusban. Ez például nagyon komoly energia volt számomra, hogy ne ugráljak, hogy ne menjek, ne csináljam, ne húzzam, ne rángassam, hanem hogy üljél, figyelj, és hagyd, hogy történjenek a dolgok. Tehát remélem, hogy ebbe például változtam.
Szóval végül is akármerre megy az ember a világban, a színész ugyanaz. De igen, vajon igen. Miben más a különbség? Tényleg százféle helyen jártatok, és nagyon izgalmas lehet, hogy például...
Meg te is százféle helyen rendeztél, tehát nem csak igen. Maga társul.
És egy kicsit beszélhetnénk egyébként erről, hogy merre felé utaztatok a világban, és hogy ott milyen meglepetések értek színházcsinálóként.
Afrikában, Dóri, gyorsan lecsapok a kérdésedre, fölfedeztem újra egy jelzőt, amit én elfelejtettem, ha már a gyerekkorommal indultunk. A gyerekkoromban sokat hallottam, hogy tiszta szívű valaki. És én ezt elfelejtettem, ezt a jelzőt, vagy megkopott a környezetemben. És most Afrikában láttam, találkoztam olyan emberekkel, akikről eszembe jutott újra ez a jelző, hogy tiszta szívű, adakozó természetű, a közös ügyeket tekint fontosnak, magáénak. És
ezt hogy látod egy
hát
közönség?
Hát ahogyan viselkedik, amit csinál, ahogy beszél, ahogy megnyilvánul, ahogy 50 évig grundolja a Nemzetközi Színházi Fesztivált a Szahara kellős közepén, és megvalósítja. Gondolj bele, hogy nem tudom, hogy át tudom-e adni. de csak mi Algírból, a fővárosból, Algériáról beszélek, a Szaharáig 3,5 órát repültünk. Ez azt jelenti, hogy csak oda 3,5, vissza 3,5, és ezt neki jó párszor meg kellett tenni ahhoz, nem egyedül, hogy bizonyos emberekkel ott a fővárosban egyeztetve időpontot elindítsa ennek a tervnek a megvalósítása. De tudjuk, Magyarországon is így van, hogy valaki elkezdesz beszélni, megfordulsz, visszanézel, már nem ő van a helyén. Tehát, hogy ez rengeteg év, és idő, és munka, és repülés, és megcsinálta. És közben ragyog a szeme. Boldog, hogy ott van ez a 23 afrikai, 17 külföldi, már mint európai együttes. És hirtelen azt látod, hogy van ilyen, hogy valaki egyszerűen önmagában érvényes ügyekért dolgozik. Nem a pénzt látom benne, nem a karriert látom benne, nem az ilyen-olyan érvényesülést, hanem neki ez boldogság, hogy létrehozta, hogy ezek az emberek találkozhatnak, és ezt ő teremtette meg. Szerintem ez lenyűgöző. Nem tudom, hogy lejjebb mi van, mi most fogunk menni Ugandába, Ruandába, Kongóba, tehát nekünk csak most jön ez a... Igen. Hát mert most az Észak-Afrika volt, Marokkó van előttünk meg Líbia, de utána most a Közép-Afrika régió jön, párhuzamosan Dél-Amerika lesz majd egy kicsit, és akkor reméljük, hogy ott egy egészen másfajta világot fedezünk föl, mint ahogy ígérték, meg sejtjük, de ez itt Észak-Afrikában a gyarmatosító hatások miatt nagyon érdekes. Például Tunéziában, vagy akár Algériában, ugye elvileg hófehérek az épületek. Közben meg nem, olyan, mint egy fólia lenne az épületeken, koszosak, és valahogy olyan az embernek az érzete, hogy úgy letépni ezt a fóliát az egész városról, hogy fölragyogjon. De valószínű, ez nem csak mint épület érdekes, hanem mint mentalitás is, vagy lelkület. Tehát, hogy valami van, amit le kéne tépni az emberekről is, ott is, meg itt is, meg úgy egyáltalán, szóval ezek a fóliák léteznek. És hogy ez például nagyon jó, ha színházilag ilyet el tudsz érni. Tehát, hogy máshogy látják saját magukat a te tükrödben.
Abszolút.
És mondjuk ez ennek például van...
Tehát simán lehet, hogy földrészenként homlok egyenest máshol nevetnek, vagy sírnak egy előadáson?
Más, teljesen más.
Tényleg?
Teljesen más.
És néha érthetetlen?
Sőt, van, hogy beszélnek közben, és teljesen természetes, hogy ők dumálnak. Hát Amerikában be nem ülnek egy pohár bor nélkül. Hát Magyarországon kikészülne a jegyszedőnél, hogy hová viszi a pohárbor. Tehát én meg boldog vagyok, hogy hozzák. Most valamelyik egy külföldi, mert ugye mi felirattal is játsszuk az előadásainkat, amelyik nem nonverbális, és akkor jönnek a külföldiek is, Magyarországon tanuló egyetemisták, stb., és ők megszokták, hogy hozzák a bort, és már veszik, és mondom, ne vegyek ki, ne hadd hozza be. Tehát olyan fantasztikus, egyrészt garantáltan jó kedvű lesz, elalszik, nem alszik,
mert
nem
ez tudnak. Bocsánat, ez egy óriási különbség, hogy azért vannak országok, ahol azért mennek az emberek színházba, hogy jól érezzék magukat.
Igen.
Ez egyébként Magyarországon nem feltétlenül jelentő.
Ne hülyeskedj már, hogy lehet ilyet?
Ugye, hogy nem?
Hát de miért mennének?
Nem tudom, úgy érzed, hogy...
sanyargatják magukat?
Nem, úgy érzed, nem, van egy ilyen attitűd, nem, nyilván nem azért jön, hogy rosszul érezzem, nem, hanem azt, hogy most itt vagyok, szórakoztassatok, érted? Tehát,
ja,
hogy van egy kicsit egy ilyen rezisztencia benne, vagy egy ilyen igen, ellenállás, hogy... Jó, hát akkor most megnézem, hogy most akkor hogy fogtok
tudni
eljutni.
Hogy messziről indul a színelődés.
Messziről indul. Ott, és egy csomó helyen pedig, akár Nyugat-Európában valóban, vagy Amerikában van egy ilyen attitűd, hogy hát itt vagyok, annyira jó, eleve, ez már eleve nagyon jó, hogy itt vagyok. Tehát ez egy alapvető különbség
szerintem. Nem tudom, nekem szokták szidni az
amerikaiakat. És lehet, hogy csak a piától én van, én nem
jót,
tudom.
Csupa jót tanultam tőlük, és csupa jót láttam tőlük. Szóval én nagyon jól érzem magam Amerikában, én Chicagóban dolgoztam, New Yorkban, stb., de hogy én nekem nagyon bejön az a fajta mentalitás, tehát hogy eseményt és élményt keresnek, és szívesen adják
és
át magukat.
És
igen. Én nekem nagyon jót tett az ottani munkálkodás. Tök mindegy, hogy amúgy mínusz 70 fokban kell a Windy City-ben megszelídíteni a métereket, de jó dolog bemenni a próbára, és még valami, hát ezt már meséltem, ugye, de lehet, hogy érdekes a hallgatóknak, hogy én akkor értettem meg, amikor Chicagóban az igazgatóasszony elkezdett izgulni a sikeres bemutató után, hogy valójában mi is történik itt Amerikában, mert kérdeztem, hogy mi a baj. Nem mondta, hogy nem, majd 9 o'clock, majd 9 órakor ő majd akkor elmondja. És mondom, mi van 9? Hát nem, úgysem veszem komolyan. Hát mondom, jó. Akkor eljött a másnap, a 9 óra fölhívott, és mondta, hogy ó, Isten, hogy ajánlották a Jeffersonék az előadás díjakra. Mondom, ki az a Jefferson? Kiderült, hogy Jeffersonék kritikus cég, heten vannak általában egy-egy bemutatón, ezek persze változó alakok, személyek.
És csak a báteszek.
Igen, és ők heten leszavaznak előadás után, de gyakorlatilag mind a hétnek ugyanazt kell gondolni róla ahhoz, hogy anyával legyen az előadás. Ha egy nem úgy szavaz, ahogy másik hat, akkor az előadás ment a kukába, legalábbis ami a kritikusok ajánlását illeti. És én akkor értettem meg, hogy régen ez, amikor néztük a Liza Minnelli filmeket, meg a Robert De Niro-s filmeket, rohantak le reggel, hogy mit ír a New York Times, vagy a Chicago Rider, és hát hogy milyen nagy dolog volt, hogyha pozitívan élt. És azt hittem, hogy ez csak egy filmbeli klisé, vagy effekt. Nem, ez létezik, és szoronganak ettől az amúgy avantgárd igazgatóasszonyok is, mint Beata Pilch, tehát fontos nekik, és valóban megnő a nézőszám, tovább játszhatják. Még egy hónappal kapnak díjakat, akkor más pénzelosztási procedúra zajlik, tehát hogy tétje van, de átláthatóan ennek a hét embernek a véleménye dönti el. Szóval nem az van, hogy nem tudod, hogy kicsoda, micsoda, hogy ír, nem ír, kékharisnya, vagy nem kékharisnya, vagy volt bármi köze valaha az íráshoz, vagy odafirkant valamit az internetre, vagy nem. Tehát ismeritek ezt a beláthatatlan, átláthatatlan rendszert, amit akár itt Európában, vagy Magyarországon is birtoklunk. Tehát, hogy tiszta játék. Nem mondom, hogy jó, azt sem mondom, hogy kizárólagosan így kéne, de tiszta volt, hogy ez a játékszabály. Ezen belül kell teljesíteni.
Tehát akkor ez viszont egy hihetetlen nagy szó volt, hogy jelöltek mentek.
Abszolút.
Nyertetek
abszolút.
Is.
Igen. De most az az igazság, hogy ami most nagyon jó, és előttem van, és ezt most nagyon várom, az Susan Sontag születéséhez, meg a szarajevói tevékenységéhez kötődik. Ugyanis biztos tudjátok, hogy ő ott, amikor a balkáni háború zajlott, akkor ő bekettet rendezett a Szánt Színházban, Szarajevóban. Tehát gyertyák közepette. Tehát bombáztak, és ő közben rendezett. És ennek is most lesz a 40 éves évfordulója, és a MESZ Fesztivál, a szarajevói MESZ Fesztivál, a Szánt Színház és a New York La Mamma Színház koprodukciójában én rendezem Susan Sontag Alice az ágyban című darabját, ami egy ilyen egészen elképesztő anyag, meg hát nagyon inspirál, hogy Susan Sontag szellemiség, ez az egész balkáni világ, meg a New Yorki La Mamma, ami mégiscsak Ellen Stewartnak az öröksége, szóval, hogy annak a középpontjában ott lehetek. Szóval, hogy azért mondom, hogy igazából nagyon jó tudni, hogy honnan jön az ember, ezt nem szabad elfelejteni, nagyon jó benne lenni a jelenben, de vannak ilyen inspiráló jövőbeni projektek.
Még jobb tudni, hogy hova mész.
Igen, és nagyon, hát egy ilyen projekt, vagy most nem megyek a többibe bele, épp Jeruzsálemet említetted. Az is előttem van, hogy nagyon nehéz beszorítani egy mondjuk Amadeuszt Magyarországon. Tehát nincs nem tisztességes, igazából részemről nem lenne az.
Szóval azt lehet mondani, hogy te nemzetközi szinten tényleg egy ilyen jegyzett rendező vagy, és itthon pedig azon gondolkodtam, hogy vannak rajongóitok, meg Maladipe fanok, és szerintem olyanok, akik minden előadáson ott vannak, de azért, hogyha így az alternatív közeget nézzük, akkor nem a Maladipe színháznak van a mainstreamben a legnagyobb híre. Vajon miért van ez?
Több oka van. Az egyik, hogy nincs állandó játszóhelyünk, ezt nem tudják a nézők megtanulni, hogy oda megyünk, és őket látjuk. Kettő nem. Akkora a játszóhely, ahol befogadtak minket, hogy annyi néző előforduljon, meg előtte, utána tudjon.
Kéne ahhoz, hogy legyen?
Hát támogatás kéne, egyszerűen a nevünk közméltó elismertség kéne anyagilag, helyszínben, stb. Voltak ígéretek rá, és elvileg vannak is, hogy aztán mitől valósulnak, ha megvalósulnak, akkor nem tudom. És de nézd, gondolom, csak még egy fél mondat, hogy konkrétan válaszoljak, hogy azt gondolom, hogy azt kéne igazából már fölfogni ennek az országnak, hogy a Maladipe exportcik, tehát kulturális exportcik vagyunk. Tehát mindenhol képviseljük a kultúrát. Vietnámtól Amerikáig, Albániától Brazíliáig. Tehát, hogy olyankor mindig eljönnek a nagykövetek és a vatasék, és mindenki is nagyon büszke, és hát
mert fantasztikus. A helyi magyar, úgy értem.
Persze, hát mert hiszen mi vagyunk ott, nem járt más együttes ott, vagy nem sűrűn. Itt meg van, hogy elfelejtik, mert mások a prioritások. A kérdésedre még válaszolva, hogy mi okozza, hogy nem mi vagyunk a leghájpoltabbak. Nem is baj egyfelől, mert nagyon máshonnan közelítjük a színházat, tehát nem tud olyan hájpolt lenni, mint mondjuk egy szociálisan érzékeny témákra jobban reagáló színházi közeg.
Igen, ez nem érdekel? Tehát téged Goethe érdekel, Büchner érdekel. Nem érdekel az, hogy a mai Magyarországról?
De, nekünk is. Hát mai Magyarország így napi szinten, hogy én ugyanazt mutassam a színpadon, amit a hírekben hallgatnak, vagy arra reflektáljon az ilyen-olyan etüdje a színészeimnek, nem érdekel, mert hiányzik belőlem az aktivista hős, tehát hogy nem szeretnék ilyen aktivista művész lenni, se botrányokat, se konfliktusokat nem generálok. Az operetben sem volt, mert mondtátok, hogy a Nine érdekel titeket, de mindenki le akar beszélni, ne menj az operetbe, hát hogy, hát ilyen, olyan, tudom, semmi baj
de
nem
volt. értem, hát nem, mert ott
volna. Nem illik
mert hogy az
egy, menni.
Mert hogy ez egy poros dolog, és hogy ott máshogy gondolkodnak,
a műfaj,
mint te,
hát ez
és
egész,
hogy majd nem, te persze, nem fogsz ideológiák tudni velük
tudott, hogy most új vezetés van. Engem a régi vezetés is hívott, valahogy nem valósult meg a rendezés. Miért nem ennék? Hát egyrészt mindent megadtak, pénzfegyvert, paripát, művészi koncepció lehetőséget. Fantasztikus.
Te választottad a darabot,
igen, hogy igen, és sem volt
tehát
az,
mondták, hogy
valami
más. Balázs Zoli, gyere ide, válassz egy darabot, amit szeretném megrendezni.
Hát ki ez a hülye, aki nem megy? Kis B. Attila betartotta a szabát, mindent odaadott, és Szulák Andreától, Bánság Ildikóig, Szilárd Jenikőtől, Keresztes Ildikóig, Papa Dimitri Attival dolgozhattam. Lenyűgöző művészet.
Igen, mert ez egy nagyon különleges előadás volt abból a szempontból, hogy három szereposztásban igen. rendezted meg. Igen. Azért ez egy óriási zítszer színésznek is, és rendezőnek
igen.
is.
Igen, de hát de nem ezek a kalandok a legizgalmasabbak. Most komolyan, ha gondolj bele, hogy mindenkire hallgatnék, aki hol, ezek a Molnár Gál úgy mondta régen, hogy a rosszul értesült, jól értesültek. Szóval, hogy hát ebből mindenkinek van a környezetében, gondolom nektek is. Tehát ha hallgatnék rájuk, akkor én soha semmit nem csinálnék. Tehát, hogy nem. Dehogy is nem, menni kell, találkozni kell. És meg kell fogni a pillanatot, mert ott derül ki, hogy valóban így van, vagy nem így van. De addig csak fikció az egész. És jelentem, nem így vannak a dolgok. Nagyszerű művészek vannak, igényes művészek vannak, gyermeklelkületű művészek vannak, akik azt fennek, hogy foglalkozz velük. És ha bármit tudnak belőlem profitálni, én meg tudok nekik adni, és én is gazdagabb leszek után, akkor hülye vagyok, ha kihagyom.
Gondolkodom azt, hogy nem vagy aktivista művész, és valóban nem vagy az, bár egyszer mondtad azt, hogy igazából hiszel ebben, hogy minden rendező ugyanazt rendezi meg
igen.
egész életében.
Ugyanaz a téma.
És azért nálad ez a hatalom és annak a viszonya az emberhez és fordítva azért az ott van, és hát ez egy minden korszakban, minden történelmi korban aktuális téma, de hát most kifejezetten. Szóval...
Dóri, nem kell nekem ahhoz Putyinról beszélnem, hogy tudják, hogy Putyinra gondolok. Kronosz isteni példa ebben a Teomachiában. Hát nem most komolyan, vagy sorolhatnám, Goethét említette Schiller, hát Fülöp és Carlos viszonya, és tehát, hogy ez ugyanaz, csak hát vannak
szép...
A harmadik Richárdról nem is beszélve. Én inkább etikai világnézetet képviselek, én nem ideológiát, vagy pártpolitikai. Tehát ez...
Egy napi esemény, az holnap már nem lesz érdekes.
És belterjes. Higgyétek el, hogy belterjes. Kis helyi érzéstelenítés. Nem, szerintem ez is egy ilyen sztereotípia, hogyha nem direkt, vagy a nézőnek nem kacsintasz ki, vagy idézőjelben mondom, hogy szeretettel svédasztalosan tüntetgetsz itt-ott, akkor nem vagy eléggé trendi és korszerű. Hát most, de így mondom, és akkor aha. így van, értitek? Szóval, hogy nem kell mindig mindenhol ott lenni, hogy a te szabadat hallast. Ott van a lehetőség, van egy szakmád, egy hivatásod, azon belül el tudod mondani, ha el akarod mondani. De nem kell didaktikus üzeneteket, meg ilyen műpárbeszédeket.
És ezt is elfogadod, ha egyáltalán nincs üzenet, csak gyönyörködtetés?
Ajaj, a legszebb. Hát Vörös Sándorral azért foglalkoztam sokat, és térek mindig vissza hozzá, mert az egysorosai, vagy a költészete, vagy az oratorikus műve olyanok, mint egy lélegzetvétel, egy füstnyi idő. Hát ennél szebb nincs, hogy egyszerűen csak elidőzöl. Vagy a vipasszana meditáció, nem? Hogy átolvadsz a tűz szikráiba, vagy a hóesésbe. Szóval ez a színházi esemény.
És nem úgy van, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen valahogy kényszerűségből egy színház mindenképp leteszi a voksát, hogy én csak szórakoztatok, gyönyörködtetek, versus szeretnék nagyon határozottan közölni valamit a mai világról.
Nem tudom, ahhoz többet kéne látnom,
nem
az igazság. Érzékelek ilyesmit, és nem most, hanem már korábbi folyamatok eredőjeként, de azért vannak törekvések, hogy ennek a szimbiózisát is képviseljék, tehát szórakoztasson, elgondolkodtasson, meglepjen. A színháznak mégiscsak a lepj meg a legfontosabb instrukciója, hogy fölborzoljon, és máshonnan lásd magadat, vagy a világot utána, mint előtte. Ez sok tényezős játék, tehát ez szerintem leginkább alkotókon múlik, tehát én régen ütöttem a nézőket, ezt le is írták, hogy Asser meg a Balázs veri a nézőket.
Mit csináltál?
Hát ütöttem, mentem a sorba, elvettem a retiküljét, lekevertem egyet, hogy hogy merészel zsebkendőt elében, amikor a Vivi szekciót hajt végre a színész. Tehát,
nem,
hogy ez
volt,
de
nagyon nézőt.
Nagyon kemény volt, persze, erről hosszan írtak, és én most ott tartok, hogy a néző oda nem pisilhet.
De nem igaziból, hanem...
Komolyan. De higgyétek el, nagyon téptem a haját. Vagy... Hát nem, mert akkor nézők még rendesek voltak, és megijedtek, hogy itt az a
dolog. Én nem megyek hozzá, soha többet.
De mondom, hogy nem ez a vagyok már, ez ne, volt.
Megverel.
Aztán rájöttem, hogy hát egészen más a világ, és most máshonnan látom. És ma a nézőnek azt gondolom, hogy igaza van. Tehát ha kimegy, akkor azért megy ki, mert valami ott nem történik meg. Tehát nem baj, ha kimegy.
Akkor is igaza van a nézőnek, ha azt mondja, hogy nekem a színház csak arról szóljon, hogy egy adott irodalmi művet annak minden betűjét ugyanúgy, ahogy leírva van, adaptáljon a színpadra.
A nézőedukáció az egy hosszú folyamat, hosszú távú folyamat, nagyon komoly befektetés. Azt gondolom, hogy a rendezőnek nem az a dolga, hogy illusztrálja a darabot. Tehát, hogy a külszívű ember fiait nekem nem kell elmesélnem a színpadon ahhoz, hogy a külszívű ember fiai el legyen olvasva a néző által, mert ő amúgy nem olvast el, tehát most szembesül vele, és mint egy képeskönyvet végignézi.
De végül is miért is ne lehetne ez is egy.
Tehát nem népnevelői feladatom van kizárólagosan, mint rendező. Nekem egy koncepciót kell mögé tennem, és az író szándékait meg kell hosszabbítanom, és egy olyan világot kell láthatóvá tennem, ami a néző számára olvasva láthatatlan. Ez azt feltételezi, hogy az adott nézőnek olvasottnak kell lenni, vagy legalábbis valamilyen találkozása meg kellett volna legyen az adott művel. Nagyon ritkán történik ez meg, és főleg nem csak a kortárs darabokra gondolok, a klasszikusokkal is így vannak. Tehát két irányból érdemes elindulni, ezt Tim Carrolltól tanultam, amikor Hamletet játszottam. Egyfelől, mert improvizációs előadás volt, én ugye mindig állandó voltam, a partnerek változtak, de nem ismételhettem az eszközök is, és nem ismételhettem meg a már megoldott jeleneteket, legalábbis úgy. Tehát azt mondta, hogy arra gondolj, hogy vannak nézők, akik visszajönnek, mert a variációkra kíváncsiak. Tehát neked tovább kell menni, tehát újakat és másfajta megoldásokat kell ajánlani. De van olyan, aki először fogja látni, annak viszont el kell mondani a történetet, hogy hol vagyunk, hová megyünk, mi a fordulat, és a többi. És ezt a fura kettőséget kellett megtalálnom magamban. Tehát, hogy pont annyit adjak még hozzá, amennyi nem csorbítja az eredeti szándékokat, de ne feledkezzek meg a reális, valós időben arról a tényezőről, ami most épp fordulatot jelent. Ez nem egy egyszerű dolog, főleg egy ilyen jellegű előadásban. De ezt rendezőként is folyamatosan megpróbálom szem előtt tartani. Mickiewiczet rendeztem Lengyelországban, az ő szentehenüket, az ő tragédiájukat, ami hát nem egy egyszerű vállalkozás, ráadásul magyar még nem rendezte, főleg nem Lengyelországban. Amúgy rendezték, csak Lengyelországban nem, ott csak lengyelek, és nagyon nagy dolog. De ha olyan tisztelet nyúlok az anyaghoz, mint ahogy el is várják meg, kötelező, akkor én biztos, hogy nem merek foglalkozni vele, és főleg nem úgy, ahogy aztán tettem ezt a dolgot. De azt láttam, hogy a nézők rá tudtak csodálkozni egy másik optikára, utazni tudtak vele, és valószínű, ez az is kell, hogy én a generációs elosztását a közönségnek figyelembe vegyem. Mert ha azt akarom, hogy a fiatalokhoz is hozzá közel kerüljön egy ilyen anyag, egy ilyen nemes anyag, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a mai tempót, a zenei világot, amiben ők élnek, azokat a podcastokat és mindenféle impulzusokat, amik terhelik a figyelmüket. Tehát, hogyha ezeket komolyan veszed, és úgy hozod létre a párbeszédet egy ősi, meg egy mai világ között, hogy ez szinten tartja az érdeklődésüket, sőt, személyes érdekeltségük lesz a dologban, akkor működik. És nem szabad 3-4-9 órás előadásokat rendezni. Ez például biztos, hogy
akkor gyorsan már egy pár szóval már csak arról beszélgessünk, hogy 3-6-9 órás lesz a Frankenstein, amit most nyire
28 óra lesz, hideg élelemhálózsák.
Tehát a következő kihívásról egy pár szót még mondjál a hallgatóknak, akiket, hogy mondtad az előbb, hogy fárasztjuk őket a podcastokkal, vagy mit csinálunk velük?
Igen, nem a terhel.
Hogy ne terheljük tovább a hallgatókat itt a kettes számítszerben.
De mivel az említett eladás, hogy a Nyíregyházán lesz, azért azt is a végén említsd meg, légy szíves, hogy ha nem tudunk most Nyíregyházára utazni, akkor a te világodat hol látjuk, mikor látjuk itt a Maledik Pépen
újra. 5-10-ben játszunk havi 6 alkalommal, ennyit tudtunk az 5-10-zel. Igen, mi a repertoárunkat váltogatva, tehát hol egyik, hol másik előadást, a többit az külföldön, de én épp Nyíregyházán Nick Dearnek a Frankensteinjét rendezem. Nick Dear nagyon népszerű szerző, ugye a Broadway-en mutatták be ezt a művét, és a Cumberbatch-ék arattak nagy sikert. Uh-huh. Tehát igazából ez az anyag, de Mary Shelley is beköszönt egy kicsit, tehát az eredeti írónő, és hát egy fantasztikus csapattal dolgozom Nyíregyházán. Én nem dolgoztam még vidéken, nekem nagyon új, rusztikus ez a környezet, de olyan alázattal, figyelemmel, szeretettel vannak a személyem, a munka egymás iránt, ami engem lenyűgöz. És azt látom, hogy érdekli őket ez a fajta gondolkodás, ami, hát ahogy
ami kiderül, nem rusztikus.
Nem rusztikus, nagyon pontos, nagyon feszens, és ugyanakkor azt hiszem nagyon játékos. Én magát a témát nagyon szerettem. Én már dolgoztam gótikus szerzőkkel és gótikus témákkal, a Vámpírt rendeztem, ami a Polidori mű volt, most Mary Frankensteinnel is barátkozhatok, úgyhogy valami vonzódásom van az ilyen dark történetek iránt, és ez a teremtett prométeuszi történet engem mindig nagyon érdekelt.
Mikor lesz a bemutató?
Március 11.
Hát mindjárt itt van.
Bizony.
Úristen, hát akkor egy kalappal kéz és lepterés.
Nagyon köszönjük.
És nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen, hogy időt szántatok rám.
Balázs Zoli volt a vendégünk itt az elmúlt két órában a kettes számrendszerben. Még egyszer a maladipe.hu-n, meg az 5-10 szerintem azon a honlapon is láthatjátok, hogy mikor, hol játszik a társulat, amikor Magyarországon vagy Budapesten játszik. Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
És ti ne felejtsétek el, hogy a kettes számrendszer ismétlését pedig vasárnap este 7-től hallhatjátok majd itt. Sziasztok!
Sziasztok!